kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Manapság sokat emlegetett téma a felnőtté válás kitolódása. A fiatalok egyre később költöznek el otthonról, egyre később alapítanak családot, vagy lesznek önálló keresővé. Ennek jól meghatározható pszichológiai és szociális, tehát az egész társadalmat érintő okai vannak. A felnőtté válást segítő, vagy éppen azt nehezítő külső-belső folyamatokról beszélgetünk, visszatekintve régmúlt korokba is, hiszen az ember szociális lény, tehát nem pusztán biológiai, hanem nagyban társadalmi, kulturális tényezők formálják, mondhatjuk, növesztik nagyra. Így volt ez régen, és így van ez ma is. A beszélgető társak: Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító.
Kimerem mondani.
A 20. század második felétől, ahogy ebben az előző adás végén megegyeztünk, jelentősen megváltoztak az úgynevezett életkori korszak határok, hogy meddig számít egy gyerek gyereknek, honnantól fiatal felnőtt, és honnantól érett felnőtt, netán idős ember. Hát akkor ezen a mesdjén haladjunk tovább a mai adásban. Ugye nagyon szívesen emlegetjük manapság ezeket a korosztályokat. Ugye vannak a veteránok, a baby boomerek, aztán az X generáció, az Y, a Z, és most már az alfák is, akik 2010 után születtek. Mit akarnak ezek?
Ez a generációs besorolás, ez arra egy törekvés, egy kísérlet, hogy valamiképpen csoportokba rendezzük az embereket, főként abból a szempontból, hogy amikor ők szocializálódnak, amikor ők megszületnek és nevelkednek, akkor milyen kultúra veszi őket körül, és ahhoz képest, ugye ez is a változásnak a felgyorsult ütemére utal, ez a sok betű, meg sok kifejezés, hogy viszonylag gyorsan, és ugye egyre rövidülnek egyébként ezek a generációs szakaszok, tehát hogy hány évet ölel föl.
Hát igen, mert például a veterán az 1928 és 45 között született, a baby boomerek azok a 46 és 64 közöttiek. Tehát akkor születtek, 1946 és 64 között. És a Z generáció az meg már 2000 és 2010.
Tehát már csak 10 évről beszélünk. Ugye ez arra utal, hogy az a technológiai kultúra, ami körbevesz bennünket, az az, ami ilyen gyorsan változik. Tehát mondjuk egy Z generációsnak már alap, hogy érintőképernyős okostelefonnal találkozik. Egy alfának meg még inkább az, és valószínűleg, ahogy fejlődik tovább a technológia, ugyan újabb ilyen ugrások lesznek, és még egy, ha ebben a felsorolásban gondolkodunk, akkor egy veteránnak sok esetben szinte fölfoghatatlan, hogy mi ez az információs technológia, mi ez az internet, mi ez az egész hülyeség, hogy itt ilyen képernyőket simogatnak emberek a tömegközlekedési eszközökön, meg nagyjából mindenhol. Ahhoz képest ez egészen természetessé vált az Z-nek, de már az Y is belekezd szocializálódni ebbe, az X sem állt ettől még olyan nagyon távol, tehát hogy még könnyen kapcsolódik ehhez, talán még egy-egy baby boomer is. Tehát, hogy itt ez a korszakolás az alapvetően egy ilyen kulturális, technológiai, szocializációs különbség sort takar.
Te Y-os vagy, ugye, Máté?
Így van.
Én is még Y-nak sorolódom.
82 után születtél?
Nem, 70.
Az nem akarlak elkeseríteni, az bizony
X. X-men vagyok. Hát igen, Mátéval egyetértek, hogy ez a fajta korszakolás azért ez mindig minden kultúrában létezett, csak persze nem feltétlenül életkorhoz kötődött, hanem inkább mondhatjuk, hogy élethelyzethez. A korszakolásnak az alapja azért az a család alapítás a legtöbb kultúrában. Tehát az, hogy ez mikortól legális, mikortól lehetséges, hogy például a házasodást mikor engedik, és valóban a gyermekkort, a felnőttkortól a gyermekvállalás különbözteti meg, vagy a család alapítás ténye. És vannak kultúrák, ahol ezt nagyon fiatalon megengedik, akár már gyermekkorban házasodnak, a mi szemszögünkben ez a gyermekkorban, vagy fiatalkorban, a mi kultúránkban pedig érdekes módon ez egy szabályozott dologgá válik, de hozzáteszem, hogy ennek megint szociokulturális és gazdasági okai is vannak. Ez, amit a Máté mond, hogy itt a technológiai fejlődésnek a üteme az annyira felgyorsult, hogy emiatt ez a korszakolás, ez ilyen nagyon rövid korszakokat ölel fel, de hát valóban ez azzal is kapcsolatos, hogy a technológiai fejlődés az olyan ütemű és mértékű, és annyira széles körben elérhetővé válik, hogy igen, egy veterán korosztály, aki még ma is élhet, és még hintókon vagy szekerekkel nyárt, és valóban lovaskocsik vontatták őket, azoknak nagyon nehéz azt ma megérteni, hogy például a tudásnak a megszerzése, annak a módja, az már gombot se kell nyomni, csak a telefonhoz hozzá kell szólni, és megszólítani egy mesterséges intelligenciát, akinek bármilyen kérdést fölteszünk, az azonnal leellenőrizhető jó választ ad nekünk. Egy ilyen generációs szakadék az ma kézzel tapintható.
De most aztán nem csak a szakaszok rövidülnek le, hanem a szakaszokon belül az átfedések és a különböző váltások sem egyformák. Most nézzük például a szociológiai szempontokból, mikor válik valaki felnőtté. Befejezi a tanulmányait, elköltözik a szüleitől, vagyis hát saját háztartása lesz, van munkahelye, és az anyagi függetlenségét is meg tudja teremteni. Na hát ez ma hány éves korban áll elő? Tólik?
Igen, ez egy pontos felsorolás. Hát igen, hogy ma ez egy kérdés, hogy egyáltalán elérhető-e. Én azt gondolom, megint a világ nagy kultúráinak egy jó részében ez soha nem megvalósítható, és ha ezt vennénk a felnőttség alapjának, akkor lennének olyan kultúrák, vagy olyan országok a világban, ahol soha senki nem válhatna felnőtté, mert ezt nem tudja megvalósítani. Saját önálló otthonra soha nem lesz lehetősége, soha nem költözik el otthonról, tehát amit most mondasz, az egy nyugat-európai civilizációs norma. Rengeteg olyan kultúrát ismerek, ahol a generációk soha nem költöznek szét, és mondhatjuk, hogy örökös átfedésben vannak, és ez is érdekes, hogy valóban nyugat-európai normák szerint pszichológiailag sem válnak felnőtté ezek az emberek, teljesen más jelent ott a felnőttség. Ott egy folyamatos alárendeltségi szerepben van akár egy középkorú ember, amíg az ő szülei élnek, és teljes alázattal és tisztelettel kell, hogy viseltetje, és pusztán a korosztályi tisztelet miatt neki el kell fogadnia az idősebb generációnak az útmutatásait, tehát nem felnőtt, azzal válik ő idézőjelben felnőtté, de ezzel egyben idősé és vinné is, hogy a felette levő generáció meghal. De már tulajdonképpen nem válik önállóvá, mert ott áll a következő generáció rögtön a sarkában, tehát soha nincs ez a fajta függetlenedés. Ilyenek a kínai családmodellek, de ilyen a japán kultúra is többé-kevésbé, az indiai mindenképpen, tehát milliárdok élnek teljesen más szociokulturális kontextusban, mint a nyugat-európai.
De ha ezt a felsorolást, az iménti felsorolást megnézzük a mi oldalunkról, a nyugat-európai kultúrában, vagy akár Magyarországról, hát mikor lesz valakinek anyagi függetlensége a szülőktől? Lehet, hogy 30-40 éves korára.
Vagy lehet, hogy soha. Most azért ilyen nagyon húsba vágó kérdésekig jutunk el, és nagyon jó, Bence, hogy egyrészt hoztad ezt a kulturális árnyalását ennek. Ugye ez egy kultúrán belül is megvan, ahogy te is kezdted, hogy ez egy gazdasági kérdés, egy gazdasági szempontú felsorolás. Magyarországon az önálló lakáshoz vagy ingatlanhoz való jutás az legjellemzőbben a szülők halálával, az öröködéssel történik meg. És mivel kitolódott az élet, ezért ez valamikor a 30-as, kötője 50-es, 60-as években történik meg. Tehát, hogyha így néznénk, így kategorizálnánk a felnőttséget, akkor sokan nem tudnak fölnőni. Ugye ma azt mondjuk ki, hogy a felső három jövedelmi tizedet leszámítva, a magyar társadalomban arra, hogy önálló ingatlanra jussanak emberek, arra nagyon-nagyon-nagyon keveseknek van lehetősége. A felső három jövedelmi tizedből is igazából a legfelsőnek nem okoz az akkora nehézséget, az alatta lévő kettőnek azért már ehhez egyre komolyabb mértékű hitelt kell fölvenni, és ezt ugye egy normának tartjuk, normálisnak tartjuk, hogy egy ember egész életére eladósítja magát, és azért dolgozik, hogy tudjon lakni egy néhány négyzetméteres városi, vagy éppen agglomerációs ingatlanban.
És a tulajdonhoz miért ragaszkodunk? Miért nem lehet bérleményben lakni egy életen át?
Lehet, ez egy kulturális, ez egy szocializációs kérdés. Ugye, aki mondjuk Nyugat-Európában, nagyvárosban él, és ott szocializálódik, annak teljesen természetes, hogy albérletben él, nem azért, mert az olyan jó dolog, hanem mert lehetetlenség azokból a, még innen nézve nagyon jó keresetekből is, saját ingatlant vásárolni, vagy legalábbis nagyon sokára lehetséges. Ugye mondják a szociológusok nagyon helyesen, hogy a mai generációk, erről ejtettünk már szót korábbi adásban, a mai generációk az elsők, akik nem fognak tudni olyan színvonalon sem élni, mint a szüleik, nem a jobban, pedig eddig ez volt az egyik nagy vívmánya a folyamatos gazdasági növekedésnek és ennek a gazdasági politikai és társadalmi berendezkedésnek, amiben élünk. Ugye ez most megtörik, ennek a lánc, ennek a folyamata megtörik, és ennek nagyon komoly kulturális, pszichológiai és szociológiai hatásai vannak a fiatalokra, akik már nem feltétlenül tartják célnak például a saját lakást, nem azért, mert hogy ne örülnének neki, hogyha valahogy hozzájutnák, hanem mert fölmérik, hogy nem tudok annyit dolgozni, vagy esetleg nem akarok olyan végtelenül sokat dolgozni, hogy valaha, valamikor egy az igényemnek egyébként nem is megfelelő saját tulajdont tudjak majd vásárolni. Ezért helyette akkor inkább vásárolok élményeket, vásárolok ruhákat, meg cuccokat, és utazom az ugye az élmények, szolgáltatásokat, azokat tudom megengedni magamnak, és mondjuk az ilyen kemény javakat, mint az ingatlan, azt meg mondjuk nem.
Érdekes kultúra kérdése nyilván, de emlékszem, Kovács László Amerikában, Hollywoodban élő operatőrrel csináltam az utolsó interjúját nem sokkal a halála előtt, és ugye többek között nagyon sok film fűződik a nevéhez, de az Easy Riderről híres, és amikor megvásárolta az első jelentős sikeréből az első házát Beverly Hillsben, akkor döbbenten néztek rá a régebb óta Amerikában élő amerikaiak, hogy házat venni? Milyen dolog ez? Milyen szokás ez? Hát én ezt otthonról hoztam, mondta ő, Cecéről, a kis magyar faluból származva. Aztán pár évtized is ma már ott is nagyon szépen szokássá vált a gazdagok körében legalábbis, hogy vásárolják, építetik a drága ingatlanokat.
Muszáj antropológusként itt arra felhívnom a figyelmet, hogy ez kulturális örökség, és maradjunk itt tényleg Európában. Ugye az a kifejezés, hogy friss házas valaki, az szó szerint azt jelentette, mondjuk egy teljesen normális falu közösségben, hogy az új életet kezdők házasodóknak valóban házat építettek, általában a falu végén egy új házat, és így jöttek létre ezek a hosszú települések, ahol egyetlen egy utca van, de mindig hozzátoldottak egy-egy házat, és akkor, ahogy te mondod, mindig egy generáció, vagy több generáció ugrás történt, amikor valaki már örökösödés kapcsán megörökölte a közben meghaló idősebb generációnak a családi házát, és akkor azért a falvak belseje sem néptelenedett el, de a friss házasok azok mindig a falu végén laknak. Az, hogy mi ma nem tudunk ingatlant szerezni, az, hogy egy ilyen városi közegben gyakorlatilag ez ellehetetlenedett, de mégis a függetlenség viszont, ami az önálló életre való alkalmasság, az viszont igenis a felnőttség egyik kritériuma. Az, hogy valaki képes önmaga erejéből megállni, de hogy a Máté ezt az előbb mondta, hogy vagy nem. Tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy ez is egy szociokulturális norma, hogy muszáj valakinek önmagát fenntartania, önállóan élnie. Miért gondoljuk azt, hogy az az ember, aki akár egy életen át valamiféle interdependens helyzetbe marad, tehát kölcsönös érdek mentén segítik egymást, kölcsönös függésben van a szüleivel, például közös vállalkozást csinál a szülőkkel, vagy megörököl valamiféle gazdaság.
Vagy például gyereket nevel és feleség.
Például így van.
És a családi házból a férjéhez költözik, és soha nincsen önálló munkája, vagy karrierje.
Tehát sokféle dependencia létezik, sokfajta függelmi viszony, amelyek között például a gazdasági függőség az egy nagyon kölcsönösen hasznos társulás is lehet, és nagyon sok olyan Európán kívüli kultúrát tudnék hozni, az fel sem merül, hogy valaki ilyen értelemben gazdaságilag független és önálló legyen, megint a családtól, sőt, családi kötelezettsége, hogy ne legyen független, hanem a gazdasági érdekek mentén kötődjön, és egy családi vállalkozást, vagy gazdaságot, vagy bármilyen egyéb értelmevet dolgot folytassa.
Ugyanakkor pedig az jut eszembe, hogy azt is mondtuk, hogy ma már a házasságok sem tartanak ki egy életen át, és egy gondolkodó anya lehet, hogy arra neveli a lányát, hogy soha se legyen a férjétől függő háztartásbeli, mert ha 20-30 év után véget ér az a házasság, akkor bizony ő lesz az, aki a rövidebbet húzza anyagi értelemben, nagy valószínűséggel. Tehát lányom saját megélhetés, mert az a biztos, a szerelem elmúlik. Hát akkor most hogy van ez?
Hát így van. Ugye ezt többször elmondtam már, de csak nagyon röviden itt is, hogy, hogy nyilván van egy óriási nagy kulturális változás nagyon rövid időn belül, ami a családokat, a párkapcsolatokat illeti. Ugye az elrendezett házasságokból a szerelmi házasságokba iszonyatosan gyorsan jutunk, generációk szempontjából nézve is iszonyatosan gyorsan jutunk el, és ehhez a megfelelő kompetenciákat meg nem nagyon tudják biztosítani, se az intézmények, se a családok a legtöbb esetben. Van, akinek igen, de a többségnek nem. Ebből is fakadnak egyébként a válások nagyon sok esetben. Másrészt ugye itt van a nők dolgozhatnak, csak hogy ugye behoztad, és akkor egy másik szempontból hadd hozzam ezt ide. Erre sokszor szabadságként szoktunk hivatkozni. De ma az, hogy egy nő dolgozhat, az nem egy feltételes mód, hanem dolgozni kényszerül, mert a kétkeresős család az, amelyik, ha gyerekeket is vállalnak, akkor életképes. És ezt pont ezért rengeteg nő nem egy szabadságként, nem egy kivívott jogként, hanem egy kényszerként éli meg, jogosan egyébként. A férfiak számára ez nem is volt kérdés, hogy dolgozhat, hogy dolgoznia kell. Uh-huh. Van egy gazdasági kényszer. Most ugye oda jutottunk el, az egy nehézség, egyre inkább ez ma már megjelenik, hogy a lakhatás finanszírozása, akár saját ingatlanról, akár albérletről van szó, az tömegek számára nem vagy csak nagyon nehezen oldható meg, ugye ezt hívjuk lakhatási válságnak, amikor a bevételnek, fizetésnek egy nagy része, egy nagyon nagy része, mondjuk 40-50, akár 60%-a is a lakbér vagy a hitel törlesztésére megy el, és az összes többiből lehet élni. Csak az infláció miatt abból meg már nem biztos, hogy lehet élni.
Na most ez mennyiben függ össze a felnőtté válással? Ellehetetleníti a valódi felnőtté válást?
Hát borzasztóan megnehezíti. Legalábbis, hogyha azokat a szociológiai szempontokat nézzük, hogy önálló háztartás vezetésére képes. De ahhoz ugye szükségesek lennének a megfelelő gazdasági feltételek is. És nyilván azt is tegyük hozzá, ha már a generációs felosztást idehoztad, hogy nagyon-nagyon mást jelent Z-generációsnak lenni mondjuk egy délalföldi faluban, egy megyeszékhelyen, Budapesten, vagy éppen Zimbabvéban, vagy Nigerben. Tehát, hogy amikor egy generációról beszélünk, akkor rengeteg különféle élethelyzetben lévő és különféle problémákkal élő emberrel és különféle lehetőségekkel élő emberrel találkozunk, és róluk próbálunk mondjuk egy érvényes dolgot mondani. Ezért idézőjelbe szeretem nagyon az olyan kijelentéseket, amik így elmondják, hogy milyenek az alfák. Hát attól függ, hogy hova születtek. Lehet, hogy a nagyvárosi alfákról mondtál valami érvényes, de nem nagyon sokat a Somogy megyeiekről.
Igen, egy filozófiai betületét szeretném idehozni a felnőttségnek, hogy ez a fajta individualizmus, ami ennek az egész megfogalmazásnak a hátterében van, hogy neked függetlenedned kell, és te akkor vagy felnőtt, hogyha magadat megkülönböztető módon leválasztod valamilyen közösségtől, például a szüleidtől, ez egy felvilágosodás korát követő eszmény igazából, ahol az önmegvalósítás az én központú. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nem volt, tehát mert most nyilván mindenki azt mondja, de hát már a reneszánszban is ez mint eszmény ott volt, ez az önkibontakoztatás, az öndefiníció, kollektívától való függetlenedési vágy, és igazából akkor vagy te valódi önmegvalósított, hogyha te megkülönbözteted magad mindenki mástól, de azért ez elképesztő hangsúlyt kapott itt a 20. század közepétől. Tehát szinte elvárás, ahogy mondod, hogy válj le, legyél független, költözzel, fordulj szembe, akkor vagy felnőtt, hogyha nem azt csinálod, amit a szüleid, és egyáltalán a közösséget elhagyod, akár olyan szinten, hogy költöz más városba, más faluba, tehát a lokációt is változtasd meg, mert ha te ott maradnál, ahová születtél, akkor nem vagy elég felnőtt, bátor, önmegvalósító. Én úgy gondolom, hogy még egy kísérleti stádiumban vagyunk, hogy vajon ez működik el. Ilyen szintű szembefordulás azért nagyon sok helytartó közösségben nincsen, és vannak Európán belül is olyan országok, ahol az ilyenfajta függetlenedés nem egy kritérium a felnőtté válásnak. De pszichológiai értelemben igen. Tehát ugye ez meg egy érdekes kulturális változás, és ez a fontosabb kérdés, hogy attól, hogy te együtt élsz másokkal, vagy függelmi viszonyokban, vagy gazdaságilag, pszichológiai értelemben mennyire vagy függő. És hogy lehetsz-e úgy független, lehetsz-e úgy autonóm, hogy közben egyébként gazdaságilag nem feltétlenül vagy leválasztva.
Na, ez nagyon izgalmas kérdés. Lehetsz-e úgy autonóm, független személyiség, hogy a mama tart el, vagy netán otthon laksz?
Abszolút. A válasz egyértelmű igen. Egyértelmű igen. Sőt, igazából, tehát a pszichológiailag nézzük, akkor attól, hogy valaki elköltözött a mamától, attól nem biztos, hogy fölnőtt. Hát és attól, hogy ott lakik, attól meg lehet, hogy teljesen fölnőtt. Van, aki 60-70 éves korára se sikerül fölnőjön. mert mondjuk az érzelmi szabályozás képessége az nem tartott, amit egy felnőttől elvárnánk, mert mondjuk az önismerete az messze nincs ott, mert mondjuk érzelmi intimitása nem képes, és ilyen értelem, tehát érzelmileg függő viszonyokban van, akkor biztosan nem felnőtt.
Máté, hagyj erősítsek rá, annyira egyetértek ezzel, hogy ez egy teljesen hamis út, amikor valaki ebbe keresi a felnőttséget, hogy kvázi gazdaságilag lesz független, vagy elköltözik máshova. Ahogy mondod, ez a fizikai távolság, ez a pszichológiai távolságot egyáltalán nem jelenti. Tehát valaki naponta...
De nem is könnyíti meg a lelki leválást, vagy függetlenedést?
Számtalan ellenpéldát látok, ahol egymástól nagyon távol élő emberek naponta háromszor hívják fel szüleiket, és minden este videótelefonálnak, és gyakorlatilag ez az érzelmi leszakadás, ez nem történik meg. És csak arra akarok ráerősíteni, mert visszaadom neked a szót, hogy hát egy egészséges törzsi társadalomban ilyen mértékű fizikai eltávolodás soha nincsen. Fizikailag egyszerűen nem válnak le az emberek egymástól, mert olyan erősen gazdaságilag egymásra vannak utalva, hogy ez lehetetlen lenne. Viszont individuumok és pszichológiai értelemben a legerősebb karakterek, személyiségek, önálló emberek, akik megkapják most, nagyon idealizálom, csak azért, hogy mindenki elképzelje, mint egy ilyen Winnetou regénybe, vagy egy indián törzsbe, mindenkinek megvan a maga neve, a maga képessége, a maga spirituális rangja. Ezek teljesen egymás mellett élő felnőtt emberek, pszichológiai értelemben, mégse szakadnak ki egy törzs közösségből. Fel sem merül az a kérdés, hogy ő elköltözön egy másik törzsbe, vagy egy új sátortábort alapítson. Most már olyan primitív példa, mert már nem sátrakba élnek, de tényleg nem elvárt ez a kiköltözés. Az elvárt, hogy te azon a közösségen belül önmagadat miben tudod a legjobban kibontakoztatni. Mi a te valódi képességed, és azt hogy tudod a közösség használni?
Mégis visszakérdezek, hogyha valaki otthon lakik a mamával, aki most rá főz rá, mert az a legpraktikusabb mama otthon van, én meg mondjuk dolgozom, ez a fajta majdnem szimbiózis mégsem nehezíti meg a pszichológiai felnőtté válást?
Nem szükségképpen. Egyrészt akár az ilyen munkamegosztás, ilyen háztartási munkamegosztást azt lehet az életkorhoz igazítani. Tehát, hogy nem kell, hogy a mama mosson meg főzzön azért, mert egy háztartásban élnek, abban akár ugyanúgy, mint a házastársak között, egy szülő-gyerek között is lehet egy más típusú felosztás. Nem feltétlenül nehezíti meg az, hogy otthon lakik, és nem feltétlenül könnyíti meg az elköltözés. Behoznék viszont egy másik pszichológiai szempontot, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy kimondódjon. Ugye nagyon sok kliensemnél látom azt, hogy önmaga elé olyan teljesíthetetlen elvárásokat támaszt, amiknek aztán nyilvánvalóan nem tud megfelelni, mert teljesíthetetlenek, majd ezzel kapcsolatban elkezdi saját magát ostorozni, kritizálni, és ebből lesz egy csökkentő értékesség. Ezt azért hozom ide, mert ma ez megy társadalmi méretekben. Tehát van egy olyan elvárás, hogy te legyél gazdaságilag önálló, költözzél, eltartsál fönn egy háztartást, de nem tud neki megfelelni, legyen saját lakás, de nem tudja megvenni. És ebből, ha ezt elfogadja magára nézve érvényesnek, akkor ebből óhatatlanul lesz egy csökkentő értékesség. És ehhez képest függetleníteni magad, ezzel a nyomással szemben függetleníteni magad, hogy van egy társadalmi elvárás, aminek lehetetlen számodra megfelelni, és azt mondani, hogy akkor kilépek ebből a társas játékból, mert itt én csak veszíthetek, és az hülyeség. Na ez nagyon-nagyon nehéz. Ez is lehet a felnővésnek egy útja, hogy ezzel hogyan tudsz te megküzdeni, és ezzel szembe menni. Én azért azt látom, hogy ez többeknek nem sikerül, mint ahánynak sikerül.
Hát én azért onnan közelítenék el, Ági, mert amit Máté mond, ezzel teljesen egyetértek, hogy ezzel alól fel kell szabadítani a minden embernek magát, ez a társadalmi nyomás alól. Viszont fontos, hogy ő mentse föl saját magát, és ne például a szülők mentsék fel. Ma létezik az a hát ilyen pszichológiai fogalom, hogy a Wendy szindróma, ugye a Pán Péter regényből, ahol Pán Péter szindrómásnak hívják azt az embert, aki nem akar a felnőtt társadalom elvárásainak megfelelni, hanem ő direkt egy ilyen lázadó, kukorékoló gyermek, de infantilis állapotban marad, és azt mondja, hogy jó se dolgozom, jó se költözöm el otthonról, nem akarok ezeknek az elvárásoknak megfelelni, hanem a saját kis indián bandámmal minden este kocsmázom mondjuk, és a keresettemet eliszom, mert ez az én pillanatnyi örömforrásom, amiről már beszéltük, hogy úgyse tudok megfelelni a társadalmi elvárásoknak, tehát nem is próbálok, lázadok ezen. És ha ebben viszont ugye a szülők támogatják, semmi elvárás nincsen, addig maradsz itthon, ameddig akarsz. Mi gondoskodunk rólad, így is szeretünk, így is elfogadunk, ezt hívják Wendy szindrómának, mert Wendy gondoskodott a Pán Péterről, ugye ő azért is rabolja el egyébként a való világból, ebbe a képzett világból, hogy legyen egy ilyen pótanyukája. Hát ezt nagyon sok szülő elköveti, ezt a hibát, hogy tulajdonképpen nem támaszt mégse a gyermeke elé egy ilyen felnőtt kor küszöböt, nem mondja ki azt, hogy nem az a baj, hogy otthon laksz, de ha otthon laksz, hogyan kéne viselkedni, vagy miben tudnád itt hasznossá tenni magadat, mint teszi ezt egy törzsi társadalom. Azt mondja, hogy miért költöznél el? Hát ide tartozol, nem kell neked elköltözni, de itt, akkor ezen a helyen foglald el a helyedet, töltsd be a rangodat, és bontakoztasd ki magad. És Mátéval nagyon egyetértek, hogy nagyon jól tud működni akár egy szülőgyerek együtt élés, hogyha ott ez a szülőgyerek kapcsolat hát egy felnőtt-felnőtt viszonyá válik pszichológiai értelemben. És ott egy együtt élés van, nem egy aláfelé rendelt viszony, hanem egy egymás mellett élés, annak a nemes értelmében felnőtt egyedek között.
Mi az, ami hátráltatja nagy mértékben ezt a felnőtt-felnőtt viszonyt, ennek a kialakulását?
Hát ugye egyrészt nagyon hatékonyan tudja ezt gáncsolni a szülő maga, hogyha ő ilyen-olyan módokon próbálja gyerekszerepben tartani és magához láncolni a gyerekét a saját, esetleg önmaga számára sem tudatos érzelmi szükségletei miatt.
Például mindent megmond neki, hogy lenne helyes, hogy kéne viselkedni, hogy kéne dönteni, hogy kéne csinálni.
Akár így is próbálkozhat, ez ritkábban eredményes, de mondjuk a jaj, szegény apádat, anyádat itt hagyod egyedül, nem is hívott föl, nem is jössz annyit. Én bezzeg ott voltam az én anyámnak, de te meg nekem nem vagy ott. Tehát az ilyenfajta érzelmi zsarolás az egy sokkal eredményesebb tud lenni sokszor. Tehát ez az egyik út, ami ezt eredményesen tudja gátolni, hátráltatni.
Ugye ez a beszámoltatási kötelezettség, ez bármennyire szeretet nyelvez is, hogy minden nap föl kell hívnia valakinek a szüleit, és beszámolni azzal, hogy mi történt vele. Hát ez is az érzelmi függőségnek, a gyermeki szinten tartásnak az egyik eszköze. Tehát nagyon nehéz a szülőknek is gyakorlatilag engedni felnőni a gyereket, hogy akkor is szeret a gyerekem engem, ha nem számol be minden nap arról, hogy vele mi történt. De az a felnőtt, aki úgy érzi, hogy neki minden nap be kell számolnia minden cselekedetéről, minden percről, az nem vált pszichológiai értelmet felnőtté. Az továbbra is egy gyermeki én állapotban van.
Mi az, ami még nehezíti ezt? Gondolok itt ilyesmikre, mint a közösségi média, vagy mindenféle televíziós sorozatok, vagy videójátékok világában való létezés, hiszen úgy sem tudom megvalósítani a nagy tervet, amit a társadalom elvárna.
Ezek igazából tünetek. Tehát amikor elmenekülök mondjuk a videójátékok, vagy a közösségi média, vagy a sorozatok világába, vagy az online pornó világába akár, az már igazából csak egy tünet, az már igazából csak egy válasz valamire, ami neked egy nehézséget okozó kérdés. Nyilván, hogyha van egy alacsonyan értékelés, van egy negatív énkép, az soha nem könnyíti meg a pszichológiai értelemben való felnőtté válást. Ugye önmagát tartja egy gyerek pozícióban, mások mit gondolnak rólam, próbálok megfelelni, de persze nem megy valójában a saját elvárásaimnak, de azt gondolom, hogy a társadalomnak, mert arra vetítem ki. Ez általában azért kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan nőtt föl, milyen családban, milyen iskolában, milyen kortárs kapcsolatok között szocializálódott valaki, és akkor annak egyvelegeként lesz mondjuk egy ilyen csökkentő értékesség, amire lesznek ilyen válaszok, hogy elmenekülök ide-oda-amoda. Ugye azért nehéz, csak oda egy pillanatra visszakanyarodnék még, ha szabad, azért nehéz mondjuk a szülők ellenében fölnőni, mert ugye a gyerek még felnőtt korában is jellemzően szereti a szülőjét és lojális hozzá. És az egy belső lelkiismereti problémát, konfliktust jelent, hogy akkor az apám, az anyám ellenében kéne nekem fölnőni, és akkor hogyan legyek én velük szemben kemény, hogyan húzzak velük szemben határt a magam érdekében, miközben még magamat is lássam az ő jó gyereküknek, aki őket még mindig szereti. Ez egy nagyon nehezen föloldható belső dilemma.
Mennyire van a szenvedélybetegségek hátterében, a magas alkoholfogyasztás hátterében, hogy az ember nem válik felnőtté, valaki nem válik lelki értelemben felnőtté, de a nyomást érzi.
Ott is megjelenik, de a drogfogyasztásnál még sokkal inkább.
Igen.
Tehát a drogosok, kemény drogosok, azok kivétel nélkül gyerekpozícióban lévő emberek, akiknek nagyon-nagyon sok esetben egy nagyon intenzív, keményen fogó, ilyen vendis típusú szülőjük van. És akkor ebből a menekülés a drog.
Vagy pedig a mély szegénység, nem?
Igen, tehát lehet a nyomorra is egy válasz nyilván a szerhasználat. Ugye ott azért a kristály, mondjuk a vidéki nyomorban a kristály, azért a kristály, mert az olcsó. Uh-huh. És olcsóbb, mint a kannásbor.
Én oda szeretnék visszakanyarodni, amit a közösségi médiákkal kapcsolatban kérdeztél, hogy igen, rettenetesen nehezíti ez is a felnőtté válást, mert ugye evolúciós kényszerünk az úgynevezett alkalmazkodási igény, ugye ez a konformitás, mint jelenség. Az, hogyha van egy közösség, akkor mi annak a közösségnek a szokásrendjét utánozzuk, átvegyük, és akkor válunk annak a közösségnek a tagjává, ha ezt tulajdonképpen tökéletesen megtanultuk. Ez egy előny, mert onnantól kezdve a közösség bennünket véd, elfogad, és ez bizonyíthatóan a túlélés szempontjában egy nagyon hasznos dolog, hogyha nem egyedül vagyunk, hanem van egy közösség. Míg ezt mondjuk a szociális médiák előtt, és egyáltalán az internet elterjedés előtt valódi közösségek jelentették. Ki kellett menni a játszótérre, ki kellett menni az utcára, bandázni kellett, össze kellett valóban valódi viselkedésekkel, valódi közösségekkel találkozni, vagy befogadtak, vagy nem, de a valahová tartozásnak ez egy alapvető záloga volt. Az embereket megtanította a valódi alkalmazkodásra, a valódi életközösségekre. Ma nem kell elmenni sehova. Ma az ember ezt megteheti úgy, hogy egy telefont nyomkod egész nap, és hogyha ott konfrontálódik mások értékeivel, más közegekkel, semmiféle valódi bántalom, sérelem nem éri. Ez egy nagyon biztonságos közeg, teljesen virtuális hovatartozás alakul ki, és egy virtuális szembeállás más közegekkel, az egész abstrakttá válik, szinte egy bohózattá, nincs igazi konfrontáció, nincs igazi konfliktus, de nincs is igazi igazodás, teljesen hamis azonosulás lehet olyan csoportokkal, akik tőlem akár térben, időben a világnak a másik oldalán vannak, és én nem tudom, én amerikai kosaras rajongó vagyok, úgyhogy Magyarországon élek, hogy hozzak egy ilyen példát, úgyhogy én egyetlen amerikai kosármeccsen valóban az élet valódi szinterén soha nem vettem részt, de mégis ezt nézem a tévében, ezért rajongok, és nem tudom én, olyan emberek posztereival van tele a szobám, akiket életemben nem láttam, de valószínűleg nem is fogok.
De hát igen, a foci meccsekért, a nagy foci csapatokért, a világ csapataiért való rajongás is.
Ugyan.
A drukkerság 40-50 éves korban.
Így van, és hát bármilyen erős szó, de ez egy félre szocializáció. Tehát ezek a virtuális médiák, beleértve az internetet, de akár a televíziót is, egy hamis azonosodást, egy hamis konformizmust erősítenek, és jól mondod, Magyarországon Barcelona Druckernek lenni világ egyik abszurduma, úgyhogy nagyon sokan soha nem jutnak el Barcelonába, és soha egyetlen valódi meccset nem látnak, és azon túl, hogy kultúridegen, és egy teljesen máshol, most nem a hazafi beszél belőle, félre ne értse valaki, de miért nem mondjuk a saját, nem tudom én, megyei B-osztály valódi focistáinak drukkol valaki mondjuk egy faluban?
Mert másképp rúgják a bőrt, azért ezt is lássuk be.
Nyilvánvaló, csak az valóságos. Ott akkor tényleg valódi ellenfélnek kell beszólni, meg egy valódi, nem tudom, focistának kell drukkolni, ott vele kell közösséget vállalni, sokkal egyszerűbb egy 1000 kilométerkel allévedő másik város, másik világ, másik kultúrájával azonosulni. Hát,
ez miért hátrány? Hiszen te magad mondtad, hogy biztonságos környezet, megadja az együvétartozás illúzióját. Hol a hátránya? Miben jelenik meg?
Az is egy relatív, hogy biztonságos. Mert például a cyberbullying, ugye ez az internetes zaklatás jelensége, azért ez egy jól ismert műfaj, főleg fiatalokat, gyerekeket és kamaszokat érint, akik ugye annyira ebben a világban szocializálódnak, és ebben a világban kell menőnek lenniük, hogy számukra az nem opció, hogy kilép, hogy kikapcsolja, hogy nem nézi, és akkor otthon is az iskola tere, ami korábban nagyon élesen elvált egymástól, és hogyha az iskolában egy kiközösített gyerek volt, akkor otthon még egy biztonságos közegben lehetett, ez összemosódik, mert otthon meg a telefon, ahol megérkeznek hozzá az ilyen bántó gondolatok. Egyrészt, másrészt, ugye amit sokan kihangsúlyoznak, hogy a közösségi média az abban elég jó, hogy egyrészt függővé tegyem. Van egy ilyen folyamatosan jutalmazó rendszer, ugye ez a lájkoláson, kommentelésen, megosztáson keresztül. Ugye van egy ilyen áll közösségteremtő ereje is, amit Bence mondtál, hogy akkor meg akarsz felelni a közösségnek, megtanulni a normáit, és akkor utána már nehéz attól függetleníteni magadat, amit az imént a cyberbullying jelensége kapcsán behoztam, és harmadrészt olyan mesterségesen generált elvárásokat tud mutatni, olyan ideálképeket tud mutatni mondjuk az influencerek személyében, akik az egyébként is, ha mondjuk kamaszokról beszélünk, az egyébként is éppen formálódó személyiség jellemzően életkorilag alacsonyabb önértékelésre nagyon jól ráerősít. Tehát, hogy sose leszek olyan szép, sose leszek olyan gyors, sose leszek olyan izmos, sose leszek olyan gazdag.
Ez nyilván kamaszkorban sokat árt, de fönntartható jó hosszan felnőtt korban is lehet rajongani ilyen influencerekért, hát, meg ilyen televíziós műsorokért.
Hát annyira, hogy amit a Máté mondta, hogy ugye a jutalmazáson keresztül, de ezt egy korábbi adásunkban szerintem tárgyaltuk itt a képernyőfüggőség kapcsán, hogy igen, egészen elképesztő függőséget alakít ki, és akadályozza a felnövekedést, a felnőtté válást azzal, hogy virtuális lájkok, ahogy mondod, tetszést kifejező, nem tudom, elismerések, hátbaveregetések, vagy akár aki a játékok világától válik függővé, ott virtuális pontokat és eredményeket kap valaki, és amikor őt szembesítik azzal, hogy de ennek nincs semmi realitása, tehát hogy ez egy ugye virtuális térben zajlik, akkor már az identitás egy torz identitás, ami azt mondja, de hát ez is én vagyok, és ez is valódi teljesítmény.
Miért az életnek van realitása? Teszi fel a következő kanyarban a kérdést.
Hát ő tehetné föl, igen, hogy akkor a valódi életben mért teljesítmény az akkor micsoda, és akkor ezzel valóban nagyon nehéz értékmérőket adni, hogy ez a pénz, ez a siker, és akkor ha igen, azt miben mérik valóban, és erre nehéz a modern társadalomnak választ adni, mert ugye, amiről sokszor beszéltünk, hogy itt a társadalmi különbségek annyira hát egyenlőtlen helyzetet teremtettek már ma, hogy nem ugyanonnan indulunk. Ebben a virtuális valóságban viszont mindenki ugyanonnan indul. Tehát ott sokkal egyenlőbb a verseny, ott, ha valaki belép egy játéktérbe, ugyanúgy nulláról indul. Teljesen mindegy, hogy a mi világunkban gazdaságilag honnan jön. Tehát könnyebb ilyen értelemben ott eredményt elérni, mint itt a valós világunkban.
Akkor megint eljutottunk ugyanoda, hogy önismeret, kommunikáció, érzelemszabályozás, tanulni kéne tanulni.
Igen, ugye, amit Bence behozol, meg amit Ági te is behoztál, ez egy nagyon fontos szempont, hogy mindannyian valójában egy-egy szubkultúrában élünk, és ami a mi kultúránkban, a mi szubkultúránkban menő, az lehet, hogy teljesen értelmezhetetlen. Egyébként ugyanebben a kulturális közegben élő, de egy másik szubkultúrában szocializáló ember számára. És ezáltal ilyen egészen vicces dolgok tudnak lenni, hogy az egyik közegben a Louis Vuitton táska menő, a másikban a csík kokain, a harmadikban a, nem tudom, az XY celebnek a követése, és így tovább, és ezek egymás mellett tudnak létezni egy földrajzi és egy kulturális egységen közegen belül. A felnőttség valahol az is, hogy ezektől a kulturális hatásoktól te hogyan tudsz távolságot tartani, hogyan tudod ennek hatására megjelenő érzéseket belül kezelni, vagy mennyire vagy a követője ezeknek, mert az is egyfajta függőségi, egy pszichológiai értelemben függőségi viszony, amikor valaki ilyen nagyon elvakult rajongója bárkinek. Ugye én még egy szempontot hoznék ide, ami már az előző adásban egy picit megpendítődő, de talán nagyon fontos, hogyha kamaszkorról meg felnövekedésről beszélünk, ez a szexuális szocializáció, szerintem nagyon-nagyon kellene erről beszélni. Egyrészt azért, mert az online pornó az ma az elsődleges szocializáció forrás tömegek számára, ha tetszik, hanem ez így van. Ez nem feltétlenül jelent egy szörnyű rossz dolgot, ugye hallok ma olyan hangokat, hogy be kéne tiltani a pornót, hát egyrészt sokféle pornó van, és van olyan is, amelyik a realitást próbálja megmutatni. A probléma vele az, hogy egy nagyon szűk szeletét adja csak a két ember kapcsolatának, az, hogy ők hogyan ismerkednek meg, hogyan kerülnek egyáltalán olyan helyzetbe, hogy legyen szó a szexről, hát ez nyilván nem jelenik meg a pornóban, ez mondjuk a filmdrámákban esetleg megjelenik, de ott meg a szex része van stilizálva. Mert azt viszont a pornó mutatja meg nyersen. Ugye a probléma az, hogy miközben ez ott van egy erős szocializációs hatásként, emellett nincsenek meg, vagy nagyon hiányosan vannak meg azok a részben családi, részben pedig intézményi keretek és minták, ahol arról lehetne beszélni, hogy mondjuk kommunikáció, mondjuk önismeret, mondjuk érzelemszabályozás, hogyan közelítse egy másik emberhez, konfliktuskezelés. Tehát ugye, ami mondjuk a mentálhigiéni kérdéskörébe tartozna, na ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon széles körben hiányzik. Akkor
ez is válasz az előző kérdésre is, hogy mi a hátránya a biztonságos közeg dacára ennek a virtuális valóságnak, hogy egyszerűen nem tanul meg közeledni, nem tanul meg kommunikálni az ember, együtt lenni, őszinte érdeklődést a másik ember felé fordulva mutatni, átélni.
Hát ez annyira, hogy erről muszáj beszélni, hogy ugye még egyszer a szexualitás, vagy a szexuális érintkezés az a felnőtté válásnak egy beavató ritusa, hát ez nem kérdés. Amióta van emberi civilizáció, ez egy szabályozott és egy nagyon fontos kérdés volt, hogy a biológia éréssel egy időben szükségszerűen bekövetkezett ez a fajta felnőtté válás, de ez mindig szociokulturálisan meghatározott volt. Mármint, hogy hogy juthat valaki oda, hogy egyáltalán szexuális életet élhessen, annak megvolt a társadalmi közeg. Amit mondasz, abban benne van a konfliktus kezelés képessége, valamiféle bátorság vagy erőnek a megmutatása, az életképesség, egyáltalán rátermettség. Még akkor is, hogyha ez valami erőszakos formát öltött, akkor is mondjuk egy, erről már beszéltünk a lányrablás szokásában, vagy valami, hogy meg kellett szerezni azt a párt, vagy valamilyen módon abban a helyzetbe kellett kerülni, hogy ez létrejöjjön. Ma a virtuális valóságban, vagy ezekben a például az online pornó jelenségével, vagy ilyesmivel, semmilyen nem történik. Nem kell tenni semmit azért, hogy valaki ezzel találkozzon, szembesüljön. A visszaható következmény az valóban egy olyan fajta mentális éretlenség, ami konkrétan abban nyilvánul meg, hogy felnövekedőben van egy olyan fiatal generáció, aki párkapcsolati képtelenségekkel bír, vagy képesség hiányával inkább úgy
nagyon-nagyon
nem
sok.
Képes arra, hogy valódi értelemben párkapcsolatot létesítse.
Nagyon-nagyon sokan vannak pár nélkül, fiatal fiúk, lányok egyaránt.
Úgyhogy semmi biológiai oka nincs, tehát igen. Hogy ezt tegyük hozzá, vagy gazdasági oka sincs, hanem egyszerűen szociokulturális oka.
Ez az egyik érdekes jelenség itt, amit mondasz, Ági, ez a pár nélküliség, hogy akkor milyen önbizalom hiány, milyen képesség hiányok állnak ennek a hátterében egyéni szinten és szocializációs szinten. Másik oldalról meg a Me Too jelenségben sok minden megjelenik, de többek között az is, hogy ugye ez a mindenféle ilyen szexuális visszaélések a világra hozatala, ami ugye néhány éve történt tömegesen, hogy ebben azért az is benne van, nem csak hatalmi visszaélések, mert az csak az egyik ága volt ennek, de van egy másik ága is, ami pont arról szól, hogy nincsen meg annak a kultúrája, hogy hogyan kerüljenek egymással kölcsönösen kielégítő szexuális viszonyba emberek, ami mondjuk nem egy erőszak, nem egy abúzus. Hogyan tudják a fiúk, hogyan tudják a lányok etéren kommunikálni az igényeiket, a korlátaikat, az érzéseiket, a bármit.
És ez nem csak az a gond, hogy nincsenek terepe, tehát nincsenek események, helyzetek, helyszínek, ritusok, ahol találkozhatnának a fiatalok, hanem semmilyen verbális felvilágosítást vagy mintát nem kapnak erről.
Nincsen meg a szocializációs közege ennek olyan Isten igazából. Mert van a szüleik mintája, azt többnyire nem tetszik, olyat nem akarok. Van a kortárs kapcsolat, aki lehet, hogy ugyanolyan világtalan ebben a kérdésben, mint ő maga, ezért onnan akkor nem tud releváns információt kapni. Ott vannak a kulturális termékek, sorozatok, filmek, könyvek, nem tudom, versek, zeneszámok, online pornó, videójátékok, amik adnak egy valamilyen mintát, aminek ő nem biztos, hogy tud vagy akar megfelelni, és akkor így kilőttük a lehetőségeket. Ott lenne természetesen az iskola, ugye delegálták is már nagyjából a 80-as években, meg a világ más helyein, a 70-es, vagy akár már a 60-as években a szexuális felvilágosítást, a nemi nevelést, vagy a házastársi életre való nevelést, ugyan hasonló hangzatos nevek alatt a felkészítést, de hát az sokszor megáll annál, hogy elmondja a szexnek a veszélyeit, meg a nemi betegségek megelőzésének a szokásában. Nagyon fontos ez a fajta kulturális tudás, csak hogy a szex azt azért csináljuk, mert jó, és jobb esetben, és hogy vannak ilyen dolgok, amikre érdemes mellette figyelni, de hogy arról, hogy ez jó, és hogy tud jó lenni, és hogy tudunk eljutni oda, hogy mindenkinek jó legyen, na erről aztán egy büdös szó nem esik. Nagyjából sehol. Vannak persze felvilágosító irodalomként íródó könyvek, amik próbálnak ebbe az irányba tenni, nem biztos, hogy valaki pont azokat fogja forgatni, vagy nem biztos, hogy neki releváns információk vannak ott.
Vagy valóra tudja váltani mindezt, amit ott olvas.
Hát most megint egy olyan irányba megyünk el, ami egy újabb óriás fejezetet nyithat, hogy maga ez a fogamzás gátlás, és az, hogy ugye a maga szexuális érintkezés már nem feltétlenül jár, ugye egy utódnemzéssel, ez ugye teljesen átformálta az egész kultúránkat és a civilizációnkat is. Azért, mert ugye a szexuális érintkezésnek korábban nem szükségszerűen a gyermeknemzés lett a vége, de előbb-utóbb oda vezetett, ami már a felelősségvállalást is behozta. Az akkor szükségszerűen valamiféle közösségvállaláshoz is vezet. Én azt látom, hogy többek között ennek a párkapcsolati képtelenségnek, ami ma megfigyelhető, az is az oka, hogy a fiatalok nem tudják, hogy mindez, mondjuk a szexuális érintkezés, azon túl, hogy egy örömforrása, hogy te mondod, jó esetben, ez egyébként hova vezet, vagy vezet-e bárhova. Nem szükségszerű, hogy gyerek is születik ebből, ami összeköti ezeket a párokat. És ezért rövidülnek le. Érdemes megnézni ezt is statisztikailag, a párkapcsolatok ideje, hogy egy éven belül kiéresednek ezek a párkapcsolatok, fél éven belül kiéresednek, egy hónap után nem tud mit kezdeni egymással egy pár, mert önmagában a szexuális érintkezés nem biztos, hogy annyira kielégítő, és nincs semmi mögötte. Tehát azok a minták is eltűnnek, amelyek igazából azt mutatnak, hogy ez mire vezet, vagy milyen célt szolgál, és a szexualitásnak egy párkapcsolati megerősítő szerepe is volt korábban, vagy lehet azt mondani, hogy egy nagyon fontos szerepe volt, aminek a közös gyerekvállalás is egy eleme. Tehát mind-mind-mind megváltozik, de mégis azt gondolom, hogy oda lehetne visszavezetni, hogy mi a gyógyír erre, hogy a legelső az, hogy ezekből a virtualitásokból, amit a szociális média jelent, ezek a színlel találkozóhelyek, randivonalak, nem tudom én, találkozási pontokat cseréljük le valódi helyszínekre, tehát amelyek a mi világunkban történnek, és tényleg teret adnak annak, hogy az emberek valódi érintkezéssel, valódi helyzetekbe találkozzanak.
Azt mondtuk, hogy a felnőtté válás a témák, mindezt hogy kapcsoljátok a kiinduló témákhoz, ahova most eljutottunk a beszélgetésben?
Hát ugye, amit Bence is mondott meg, amiért én is behoztam, hogy felnőtti válásnak az egyik terepe az az aktív szexuális életnek a megkezdése. És ez igazából csak egy újabb tünet, amin keresztül látszik az, hogy mennyire nincsen meg az a mentális nevelés, amire egyébként mindenkinek óriási nagy szüksége lenne, ami mellett én nagyon hangosan igyekszem kardoskodni, hogy ilyen legyen, ennek nyilván a kiépítése intézményes keretek között nehéz és költséges, és sok időt vesz igénybe, máshogy meg nem megy. Ugye, amit mondtál, Bence, arra muszáj reagálnom, ha szabad, egy ellenpontot, mert azzal teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy a virtuális terekből a valós terekbe, hogyha elmozdulunk, az általában nem tesz nekünk olyan nagyon rosszat. Viszont amit a fogamzásgátlás felelősség kapcsán mondtál, az azért történelmi távlatban nem teljesen állja meg a helyét, mert amikor az előző adásban a gyerekgyilkosságok kérdéséről beszéltünk, annak az egyik oka pontosan az volt, hogyha nincs fogamzásgátlás és nincsen abortusz, akkor van gyerekgyilkosság.
Ez teljesen így van, és ezt köszönöm, ezt a kiegészítést. Igen, oda...
Hát egy másik szállát hoztad ennek a történetnek, tehát hogy a kapcsolat, a minőségi kapcsolat, az önismeret és a másik ismeretének egy mélységi szintje az a típusú felelősségvállalás, ami a gyerekvállalást is magával hozza.
Igen. Illetve a másik emberrel való tényleges érintkezés, mert úgy kapcsolódik ez a felnőtté váláshoz, hogy nem tudom, hogy ez így marad-e majd a jövő évszázadban is, de most azt tudnánk mondani, hogy a felnőttség záloga a valódi élettel való közvetlen kapcsolatteremtés. Amikor valaki végre kilép a saját ajtaján, a szobája ajtaján, és kimegy a valódi világba, olyan hülye hangzik, hogy a nagybetűs életbe, de valóban azt jelenti, hogy kilép ebből a telefonvilágból, a számítógépek világából, ezekből a virtuális valóságokból, és megnézed, hogy milyen egy valódi emberrel találkozni, egy valódi emberrel beszélgetni. Ahogy te mondod, egy valódi férfi, egy valódi nővel, vagy bármi, most nem a szexuális orientáció a lényeg, de egy két ember, valódi embert megpróbál a valódi világban, valódban találkozni, érintkezni, kapcsolódni, és ez a felnőttség. Én azt gondolom, itt kezdődik a felnőttség, hogy nem absztrakciókban, nem képzelt terekben, hanem a való világban teszem ezt.
Köszönöm szépen hallgatóinak is a figyelmet, Maier Máténak és Tarbence Lászlónak a beszélgetést, Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak pedig a segítséget. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.